Halló, itt Rádió Budapest 3. Belvárosi zenélő óra. Tiszai Andor zenés összeállítása. Közreműködik Bíró Judit.
Csilingelő zenélő órák ketyegtek valamikor az ódonbolt hajlásos belvárosi lakások szobáiban. Ezek a zenélő órák a kürtőkalapos nagybajszú férfiakat és a darázsderekú sejem szoknyába bújtatott halcsontos ruhájú dámákat elkísérték egész életükben. Annyira megszokták mindennapi ketyegésüket, hogy már nem is vették észre. Csak néha figyeltek fel rájuk, amikor a mutató a 12. számra ért, és egyszerre kalapácsolni kezdtek a számlapra illesztett részkovácsok, vagy a kiskakuk kiugrott az óra fölötti kalitkából. Tempósan billentett egyet a szárnyával, szalutált a dámáknak, mint valamilyen kis állomásfőnök, a végtelen élet egyik apró stációján. Az acélkék homályban derengő havas utcákon a pislákoló gázlámpák fénye alatt kék bársonykabátos, plőzözős hölgyek apróztak antilopbetétes magas száró cipőjékben. A belvárosra lassan ráereszkedő ködben a kis hópihék bebújtak a lámpások kék karikáiba, és a korzóról hazafele tartó, feszes nadrágú snájdik katonatisztek hanyagos szalutáltak az ismerős dámák felé. Kisztihand, nagyságos asszonyom, Kisztihand, nagyságos asszonyom, mondták. Az egyik ablak mögül Offenbach párizsi életéből hozott napfoszlányokat a langyos márciusi Dunaparti szél. A korzó hórongyokkal borított ágai között játékosan bujkált a hold, és a sarkon trónoló gesztenyesütő néni, amikor megemelte serpenyőinek fedelét a hatalmas ernyő alatt, sült gesztenyeszaga lett egyszer az egész Váci utcának. A könyvkereskedők gyönyörű naptárakat állítottak ki a kirakatokba. Az egyiknek a címlapján piros frakban kergették vágtató lovasok a rókát, a másikon Dickens úrregény hőseit mutatták be, amint a hónapok címtábláin zötyögő postakocsin utaznak. Az ékszerészek kék bársonyba ágyazott gyémánt melltőket és fülbevalókat raktak ki a korzó közönségének, amelyekre csak rejtett pillantásokkal mertek sokan tekinteni. A levéldobozokon My Lady ugratott sövényt testhez álló ruhában, az ősi Skócia kastély előtt, de volt varjakkal megrakott havas erdődíszlet is a kirakatban. Istenem, valamikor hogy rajongtunk a régi idők elmúlt asszonyaiért, akik olyanok voltak, mint a sejemkötésű pasztelképek, vagy régen elhangzott halkan dúdolt dalok egy ódonspinéten aranyszegélyű emlékkönyvek, amikbe levendula illatú levelet, hajfürtöt, esetleg virágot lehetett préselni. S e hölgyek vékony talpú sejemharisnyás lábain, pontosan ott, a térd alatt, a nadrág csipkéjén, atlasszalag kötötte át, és nagy mintás taft szoknyáik, mint valami üvegharang, úgy terültek el a domborodó lábszárak fölött, akárha valami ritka kerti virágot őriztek volna. És a kackiás kis kalapok, amelyek rózsaszínű szalaggal kötöttek meg, alatta hullámos loknik himbálóztak, ellensúlyozva a kis felragasztott fekete angol tapaszt. Ilyenek voltak ebben az időben a 60 utca, a Kalap utca, a Sebestyén tér járókelői. 1883-at írtunk. Az egész belváros hangulata olyan volt, mint egy Schubert szerenád. A Pattantyús utca még a régi Pestből maradt itt a múlt század végéről. Az egész utca négy házból állott. Több száz éves polgárházak simultak ott egymás mellé szűk, mély udvarokkal, amelyek az esti homályban félelmetesen nyúltak el a messziségbe. Láthatatlan vizek folydogáltak a kikopott macskaköveken, mert az oroszlánfejű csőcsatorna már közel fél száz éve beszüntette a szolgálatot. A házak búbos kövezete rejtelmesen döngött, mintha titokzatos föld alatti pincelakók tanyáznának odalent. A lépcsők kanyarokba merészkedtek a magasba. Szóval ócskaházak voltak. Keskeny ablakokkal, amelyek mögött öreg emberek laktak, zenélő órák játszottak, és a nők mellbetegek voltak a faltenésztől. A házmesterre kiáltozni kellett, ha 8 óra után kimaradt valaki, hogy meggyújtsa a lépcsőházban a gázt. Az ajtók és ablakok eresztékei szerettek sírdogálni, ha szél járt odakünn. Mindennek olyan nyomott hangulata volt, mintha valakit meggyilkoltak volna a házban, és a holttestét elrejtették volna valahol. De ki tudja? A régi Pesten ilyesmi sűrűn előfordult. Itt a belváros közepén állott a halpiac, a Szerb negyed. Soha sem lehetett tudni, hogy melyik lakás paddója alatt hallgatózik egy évtizedekkel ezelőtt megfojtott rákópec hullája. A szobák mélflőrös tapétái között azonban mindenről, mit sem tudva élték, bezárt kalitka életüket a 70-es évek leányai, és érzelmes francia vagy olasz dalokat énekeltek. Az abban az időben divatba jött fortepiano kísérete mellett. Aztán jött Strauss, a bécsi valcer király, és kiszorította az eddig is lágereket. Egész Pest ezeket a dallamokat fütyülte. Thank you. A nép azonban a polkát járta inkább szívesebben a dunaparti hajós kocsmákban. A belváros már abban az időben is divatot diktált egész Budapestnek. A korzón lejtettek végig az első bécsi kreációk, amelyeket azután híven kopírozott le minden asszony. Ebben nem változtak az asszonyok. Húsvét előtt a budai nők azonban nemigen merték elhagyni lakásaikat, mert ki tudja, milyen lesz az új tavaszi divat. A téli holmik már megkoptak, így csak a titkárnők siettek reggelenként rövid kosztümjeikben, a propeller felé, megázott téli kalapjaikban, továbbá a hivatalba vagy üzletbe siető lányok. A budai egyhangú szürkeségbe csak a belvárosban dolgozó lányok hoztak némi frissességet és eleganciát, azok, akik napközben Pestet járták. A massamódok miközben propellerre vártak, megpróbálták utánozni annak a finom pesti asszonykának a mosolyát, aki tegnap az üzletükbe járt. Vagy leültek az alsó rakpart kikötő tönkjeire, és látszólag a Dunát nézve titkon arra vártak, hogy valaki megszólítsa őket. Mert a szerelemben nem volt hiba abban az időben sem. Csak a férfiak érték be valamivel kevesebbel a századforduló előtt. Amikor a propeller füttyentett, és az öreg kormányosból kapitánya avanzsát dunai tengerész határozott önérzettel beleszólt a szája elé meredő részcsőbe a fűtőnek, hogy előre, a liaison már rendszerint meg is pecsételődött, ha volt kivel. A szerelmes párok Pestről éppen úgy átszöktek Budára akkor is, mint pár éve. Csak hogy abban az időben a hölgy omnibuszra ült föl a hídfőnél, míg a férfi konflison döcögött át, és ibolyacsokorral a kezében várta szíve hölgyét a hídfőnél, hogy aztán eltűnjenek egy sejtelmes kis kapu árnyékában. A különbség csak az volt, hogy a hölgy kebleinek szépítésére és megszilárdítására a divatos pilules orientál csodaszert használta, míg a férfi valódi békebeli bajuszkötőt. A pesti lányokról 1912-ben Keringő is született.
A körülti ragyogásba alkonyat felé, lángszemeknek tete éget reszkedek felé. Ami gondot áll a napír, ami búba ír, elfelejtem egy fokáír, egy szürke hajér. Titoktatos, drága sejmek, illatos puhák, részegítő, holmik, suhogó leányruhák. Fekete sejem, harisnyák, pici lapcipők, ti értetek, élek én csak édes pici nők. Ők, mint reggeltől estig, hajam, ha őttől sötétre festik. Ringó csípők, és rózsaszín vállal, vigasz, zalácsom, csak osztalálom, szerelve, mint szép valahány, Pesten a lány, lány, lány. Nehéz marus őszi napokon, egy magamba ülök, nincsen barát se rokon. Átsuhan a lelkemen egy fájú sejtelem, búcsúzom majd e világ helyre feküdj, nem mehetek német pajtás, fiatalan szűz. Mert ami mesten lányok lesznek, nincs vége látak, sokot edzenek, egyéb meg ők, mint reggel től esti, hajam, ha
a belvárosi Dunakorzó már a múlt század végén kiépült. Szerelem, pletyka és divat irányította itt az életet, de Szerb Antal kis budapesti kalauzában mást is meglátott benne.
A pesti parton zenés kávéházak nyitnak és csuknak, a budai parton gesztenyefák. A pesti partra nem ajánlatos napsütésben menni. Ez a part csak a téli estéken szép, amikor piarista tanárok járnak rajta kettesével. Csak mennek nagy, reverendasú oktató, titokzatos lépésekkel a rendházból az országház felé, de sétájuk célja mégiscsak a vacsora, amelyet visszaérkezve fognak elfogyasztani. Sajnálom, hogy ma már nem mutathatom meg a régi piarista épületet, a Grassalkovics palotát, kecses erkélyeivel és a hozzácsatolt jellegtelen, de régi épület tömbökkel. Nélkülük a belváros egy kicsit foghias a görög templom és a plébánia között. Valamikor ez volt a leginkább 18. századbeli sarok errefelé. Az ember már várta, hogy a rácok a vontatóhajókkal áttörik a villamos sáncait és kikötnek, úgy, mint régen, amikor a Dunaparton még Ürménye a hét szemén ökáztatta vízbe a fájós lábát és diskurágatott a bókoló kazincival.
A pesti korzó mögött állott már az 1700-as évek végén a rondel, a híres dunaparti szárazmalom, ahogyan Dériné ifjasszony elnevezte. Itt tartották meg az első pesti színi előadásokat, természetesen német nyelven. Majd a régi színháztéren, a későbbi Gizella, illetve a mai Vörösmarty téren 1812-ben épült fel a Pesti Teátrum, az új német színház, Amon János tervei alapján. Megnyitó darabjai közül kettőnek magyar tárgya volt, és szövegét Kotzebú, az akkori idők legnépszerűbb színműírója írta, zenéjüket pedig nem kisebb zeneszerző, mint Beethoven. Itt mutatták be Beethoven, Die Ruinen von Athen és Egmont című opuszait. Hallgassuk meg mi is az Egmont közzenéjét, amelyet 150 évvel ezelőtti köcsökkalapos urak és befűzött derekú hölgyek olyan lelkesedéssel tapsoltak. Thank you. Magyar nótát a Gránátosban, a mai Városház utcában és a Komlókerben lehetett hallgatni, a belvárosban, ahol Patikárius Ferkó bandája játszott a régi szép melódiákat. Barak bácsi, a Komlóker tulajdonosa az Alföldről került fel Pestre, és különösen szerette az írókat, meg a művészeket a diáksággal együtt. Itt adtak először magyar műsort, az akkor még német nyelvű Pesten. A régi Rüdút helyén, amely a szabadságharcban elpusztult, épült fel a 80-as években az új vigarda, a mai vigadó, Feszül Frigyes tervei szerint. Itt nem csak táncvigadalmakat, hanem hangversenyeket is rendeztek, amelyeken többek között olyan világhírű művészek szerepeltek, mint Tito Skipa, a nagy olasz tenor, Mária Anderson, a nagy amerikai néger altinekesnő, és Sajapin, az egykori rakodó munkásból lett világhírű orosz énekes.
Mama, sima. Возлюбит надежное сердце, я плачу, я страшу, душа утомила в простуде, я страшу, я плачу, не выплакать горю в слезах напрасно. Надежда мне счастье гадает, не верю, не верю победам коварным разлука уносит любовь. Соперник счастливый, и тайно, и злобно, кипящая ревность пылает, и тайно, и злобно. Напрасно измену мне ревность гадает, не верю, не верю, коварным наветом я знаю, ты
és megfordultak a díszes márványtermekben a világhíres karmesterei is. Többek között Weingartner, Bruno Walter és mások. A Rödút előtt állott valamikor az új téri kioszk, ahol hetenként az alkonyi órákban katonazene játszott. Kedvenc gyűlhelye volt a belvárosi polgároknak. Illatos habos kávét szürcsöltek omlós kőgelhupfal, és óvatos tisztelettel az akkor még drága vaníliafagylalt snitteket. Korzózó budgyosújú ruhákba bújtatott hölgyek, Monasterli és Kuzmik, Alter és Kis káprázatos auszlágjait szemlélgették sétálgatás közben, a férfiak pedig Palicki és Rácz kirakatait vették szemügyre. Penki fényképészeti műterme a Váci utcában, Barabás és Fájté a Korona és az Úri utca sarkán, Genci és Helleri a Kristóf téren volt. A belvárosi könyvkereskedők Laufer és Dolp, Hartleyben, továbbá Rátmor, mind a Váci utcában voltak találhatók, még a Kristóf téren Grill és Pfeiffer könyvesboltja állott. A Szervita téren Rózsa Völgyi Márk már akkor is híres zenemű kereskedése állott, ahol egyszer s mint zenemű kiadó vállalatát is folytatta. Boltjában megfordultak a Pesten járt világhírű zeneszerzők, többek között maga Liszt Ferenc is, aki a Rózsavölgyi üzlet hátsó kis szobájában is eljátszotta már akkor is híres kis zenedarabját, a Szerelmi álmokat. Liszt Ferenc, ha Pesten járt, mindig bekukkantott a Komlókertbe, hogy élvezze itt a Bach korszakban akkor annyira nem kívánatos magyar zenét. Offenbach is meghallgatta Patikári és Ferkó híres címbora dalait, és annyira tetszett neki a magyar nóta, hogy megígérte, ír majd magyar tárgyú operettet is. De az ígéretből nem lett sajnos semmi. Viszont cigányzenekar mégis játszott Offenbachot, mint ezen az 1912-es lemezen. A vigarda előtt állott a népszerű Hangli, amely nevét első bérlőjétől, Hangli Józseftől kapta, aki Deák Ferenc protezsált a fővárosnál. Hanglúr ugyanis valamikor szobapincére volt a hazabölcsének az angol királynőben. A kioszk sokáig nem tartozott a pesti éjszakai élethez, és üveges verandája mögött, amelyet a benfentesek egymás között akváriumnak neveztek, évtizedeken keresztül ültek a belvárosi dámák malomkeréknyi kalapjaikkal, életveszélyt jelentő kalaptűjikkel, felegyenesedett keblekkel, ahogyan azt a századelei divat követelte. Hangos botrányok zajlottak le, nem csak a villamosokon és az omnibuszok tetején, de a Hangli ruhatárában is, a szemet veszélyeztető kalaptűdárdák miatt, míg ennek az esztelen divathóbortnak végül is a rendőrség vetett véget. Közvetlenül az első világháború előtt a Kossuth Lajos utcai korzon zajlott le a hírhet Buki elszoknya botránya. A külföldi tudósítók már hetek óta táviratozták a pesti lapoknak, hogy megszületett az új divatcsoda. Párizs után Bécsben tűnt fel, Dresdában Willy Bauer operett primadonna viselt először, Belgrádban megéljenezték, Csernovicban pedig alaposan megtépázták a merész divathölgyeket, akik először vették fel a szoknyanadrágot. A belvárosi divathölgyek izgatottan tárgyalták az új szenzációt. Dresdában közben a rendőrség betiltotta, Bécsben pedig kifütyülték az új divathóbortot, míg végül egy enyhe tavaszi estén, úgy 7 óra körül, feltűnt a pesti utcán is az első bukjelszoknya. Alacsony hölgy haladt végig a Kossuth Lajos utcán, a Dunakorzó fele tartva. Eleinte csak utána fordultak, majd mind többen kezdték kísérni a divat első viselőjét, aki szeretett volna már sietni, de a szoknya nem engedte. Az utána nyúló tömegből gúnyos megjegyzések hangzottak, a kisnő futni akart, de elbukott. Rémült sírásra fakadt, majd bemenekült a kapu alá. Rendőri fedezet mellett tudott csak nehezen hazavergődni. De a sikertelen kísérlet nem vette el a divathölgyek kedvét, és mind több és több igaz kissi enyhébb formájú bukjászoknya tűnt fel a pesti korzón. A kupléírók pedig gúnyos dalokat írtak erről a hamar elhervadt divathóbortról, amelyek közül egy-egy Gyárfás Dezső, Pest legnépszerűbb komikusa is nagy sikerrel énekelt a Royal Orfeumban.
Rémítő divat, szörött hosszan utat. Berlin, Párizs, London, így jár, hogyha mondom, lent tűz felül fő, csak a forma fő, üsse meg a divatot a fő. Rajtam sok a báj, csoda tépet áj, látni szent dombot, egyet völgyet dombot, így a nő ha szép, könnyen félre lép, ha kergeti randa férfiné. Ezt a szoknyát úgy hívják, hogy bukjel szoknya, mindaz, aki így szoknyába jár. Előbb-utóbb egy néhányszor el fog bukni, ha még eddig el nem bukott már. Nézzék kérem ezt a ruhát, rajtam, attól tartok ugyanígy korsér. Hogy valaki bukik én rám, és mert olyan szűk a szoknyám, én is elbukom ötér. Megvan a farmám. Ahogy én kinézek, hogy az ütés találja el a poláknit, ott, ahol van Frau von Polák. Megérkezik Párizsból, akár át egy ilyen brukiel szoknyába. Én természetesen, amikor megláttam, én is akartam magamnak egy ilyen ruhát. Azt mondottam a férjemnek, a Dávidnak, Dávidszám ide, Dávidszám kedves, te éljél úgy, te neked legyen olyan egészséged, olyan boldogságod, mint ahogy nekem csináltasz egy ilyen ruhát. Erre a Dávid fogta magát, fogott engem, beszaladtunk a Kossuth Lajos utcába, a Holzerhez, kiválasztottuk ezt a ruhát, és kiszaladtunk az üzletből. Azaz, purdán kérem, mert csak ő szaladt ki az üzletből, én nem tudtam szaladni, én mindjárt az első lépésnél elfogtam. Daher der Name Bukjel szoknya. Természetesen az üzletben mindjárt nagy fölnézés lett, egy nagy fölszaladás keletkezett, az összes segédnők, az összes segédek, meg az direktorisek, meg vászik, vasszererisek, odajöttek, engem megfogtak, fölemeltek a levegőbe, szörnyös-szörnyül vitek az üzletben. Az egyik az ajtaj kinyitotta, a másik elkezdett számolni. Egy, kettő, mikor kettőt mondott, már behunytam a szememet. A hármat már nem is hallottam, és kiutalványoztak az utcára. Még most is ott feküdnék, hogyha a mentők összenemhetek volna. De tetszik tudni, a mentők mindent összeszednek, hát így engem is összeszedhet. Na most kérem, fordítsák meg a lemez, mert ez az ódalom már nagyon fáj. Majd a szavát beszélünk. Nem, Frablo? Maga is itt van? Ahogy maga kinéz. Ahogy maga kinéz, Omberóki. Mi csinál a kedves férje? Hallottam, szegény, hallottam. Neki is bőse volt, halom. Most zárt ülése van. Já. Mit szól hozzá? Mit szól hozzá, milyen drága marhahús? Hallotta a spicnét? Csináltatott magának egy butont. Egy kis darab marhahús aranyba foglalva. Ja, dos lépsa. Dos lépsi. Mikán vissza az ellaugni. Mit szól, hogy adják a bankot? Mit szól ezeket a friskos politikai állapotokhoz? Hába vett hamad alpon de montes, von de boxes. Gémre vejte! Szegény nagyanyám nem ismerne rám, ő jár Trinolinba, én megjárok Kínba, és a Hangliba, mint a kokliba, járnak a nőcsű szoknyáikba, és a bálterem, sok szépet terem, de szép lesz a Boston, egy tenyérnyi Boston, aki így meglát, mint felém kiállt, azt a szűkre szabott angyalát. Ezt a szoknyát úgy hívják, hogy Rukiel szoknya, mindaz, aki így szoknyába jár. Előbb-utóbb egy nehányszor el fog bukni, ha még eddig el nem bukott már. Nézzék kérem, ezt a ruhát jól meg rajtam, attól tartok ugyanígy szorsér. Hogy valaki bukik én rám, és mert olyan szűk a szoknyám, én is elbukom ötér. Ezt a szoknyát úgy hívják, hogy Bukiel szoknya, mindaz, aki így szoknyába jár. Előbb-utóbb egy néhányszor el fog bukni, ha még eddig el nem bukott már. Nézzék kérem, ezt a szoknyát jól meg rajtan, attól tartok ugyanígy korsér. Hogy valaki bukik én rám, és mert olyan szűk a szoknyám, én is elbukom, hát ér.
A Hangliban az elmúlt években Rácvali szerepelt, akinek irodalmi műsorát szívesen hallgatta a hozzáértő belvárosi közönség. A Hangliban ugyanis esténként zenés műsor volt.
hogy jó is voltál, gyöngéd voltál, rossz is én hozzám. Úgy fáj, mégis úgy fáj, oly hiába holtom el a lámpát este felé. Nem sötét az én szobám sosem, két szemednek hisszó ménye villog felém. Ezt nem feledem, sosem feledem, mert a nagy szerelmek nem gyógyítható. Jöjj, hazudj valami elfogadható. Mondd, hogy fennjártál a csillagokban, azt is elhiszem. Csak jöjj, szívem.
A közeli bárokból pedig, amelyekben a Pesten időző Velszi herceg is megfordult, kihallatszott a jazz. Már mindez a múlté. A Hanglit lebontották, és ha végigmegyünk a Váci utcán, az már újra a pesti korzó hivatását tölti be.
Thank you.
A belváros mindig az intém kiskocsmák és az irodalmi kávéházak negyede volt. Andersen, a nagy dán meseíró is ír erről emlékezéseiben, és nagyon dicséri a volt fürdő utcai kávéforrást, amelynek Empir cégére, az Olimposzon kávét szürcsölő istenekkel együtt annyira megtetszett neki. A kávéforrás fölött lakott valamikor Kossuth Lajos, az a hely volt abban az időben Pest közepe. 1861-től kezdve a közeli Kammon is mind népszerűbbé vált. Hosszú asztalainál délutánonként illusztris társaság foglalt helyet. Rákosi Jenő, Mikszát Kálmán, Ágai Adolf, a híres Porzó, Kász Ivor és Tóth Kálmán vitatkoztak itt egymás mellett. Akik között csöndben ült egy szerény asztalos mester, Csepregi Ferenc, a későbbi híres népszínműíró. És ide kukkantott be néha napján Gyulai Pál is, a rettegett tollú kritikus, de csak néhány percre, mert nem szerette a füstös helyeket. És ki ne emlékeznék Pest-Buda leghíresebb kávéházára, a Pilvaxra, amely örökre beírta nevét 1848-ban a magyar történelembe. Bolthajlásos helyiségében, amelyet karcsú oszlopok tartottak, a falakon francia forradalmi jelenetek fügtek, itt írta Petőfi Sándor a nemzeti dalt. Körülötte kürtőkalapos, jurátus galléros, égő tekintetű ifjak álltak a homályos gázvilágításban. Mindnyájan hittek a forradalomban. Az első kávéfőző Bazilius mester 1714-ben nyitotta meg helyiségét Pesten a belvárosi Vízikapu utcában, a mai Sörház utca és Molnár utca sarkán, ahol lármás, molnár legények, kétes hajósok és vándorkereskedők éltek. 70 év múlva már 10 kávés élt a belvárosban, és 1860-ban több mint 500 kávéház volt Pesten. A Gellúci utcai Ferenci kávéház éjjeli szórakozó hely volt, ahova Revicki Gyula is szívesen járt, és híres művész kávéház volt a mai Astoria helyén állott Zrényi. Ide jártak a régi Nemzeti Színház művészei. Ez a kávéház a Peleskei Nótáriusban, meg a Szökött Katonában is szerepel, és Jókai Mor is írt róla egy kedves kis verset.
Hamlet! Hamlet, fiam, hallod-e? Emlékezzél reá! Ma péntek vagyok, és én éhes vagyok nagyon. Drámai nap. De itt minden pénteken halászlevet kapunk a Zrínyiben. Hát vacsorázni te is oda tarts, hallod-e? Oda tarts, ahol van sok ponty és élő harcs.
A 60-as évek híres jogásztanyája, a sebestyéntéri Filinger és az ugyancsak török császár kávéház a Rózsatéren. Kapu alatti falba épített hatalmas freskóját, amely egy török császárt ábrázolt, sokat nézte Petőfi Sándor. Innen a Rózsatérről nyílt ugyanis a mai Irányi utca helyén lévő haltér, amelyet Petőfi Sándor is leírt Pest című versében.
Petőfi Sándor, Pest. Hiába, Pest csak Pest, tagadhatatlan. S én Pestnek mindig jó barátja voltam. És ahol csak kell, hát pártját fogom. Volt itt nekem sok kellemes napom. Kivált, ha az utcán kóborolhatok, az angyaloknál boldogabb vagyok. Egy óriás kígyó bámészkodásom végig húzódik a népsokaságon. És aztán itt minden olyan érdekes, a szív örömében csak úgy repes. A vargainasok pofoszkodása, a bérkocsinak embergázolása, a zsebmetszők, a pörölő kofák, az embert mind igen mulattatják. És azt kell még látni, hogyha szép időben sétára kél a tarka-barka nőnem, mi szépek ők, mi szépek teringette, elől kifestve és hátul kitömve. Hát ahol a dicső arszlánok járnak, azt nevezem aztán baromvásárnak.
Ma csak egy irodalmi kávéháza van a belvárosnak. A centrálmulatója azonban annál több, mert a Dunakorzó elpusztított helyiségek helyett a Váci utcai eszpresszók és nightclubok tömege nyílt meg, amelyekből sejtelmes jazzritmusok hangfoszlányai szállnak mindenfelé. Század elején, amikor még alig volt kávéházi élet Pesten, 10 órakor a legtöbb polgár nyugovóra tért. A kávéházak bezártak, és a kihalt utcákon csak az éjjeli bakter lépteinek kopogása hallatszott, amint egyhangú énekével bejárta a belvárost.
10-et ütött már az óra, hallja minden háznak. Tűzre, vízre vigyázzatok, hogy károkat ne valljatok. 10-et ütött már az óra.
Mert abban az időben még vizes lajtorjákon szállították a vizet Pestre. A vizes hordókat kis összvérek húzták, és a tótárusok hangos szóval kínálgatták. Nagy értéke volt az ivóvíznek. A Duna utca sarkán álló híres csigából hazatartó vendégek, akik mindig pityókásak voltak egy kissé a vendéglőborától, nagy élvezettel vertek rá botjukkal a mai Váci és Irányi utca sarkán álló vaskalaphoz címzett ház cégérére, amelynek háromszögletű kalapját Kródi Gyula is mindig meglátogatta. A múlt században Pesten még kétféle vendéglő volt, borház és sörház. A borházak ajtaja fölött forgácsköteg lógott szalma zsuppal, ha bent az üzletben 2 éves bort mértek. Az idei bort zöld gallyal jelezték. A dunántúli borokat a gyalogfenyő, míg a hegyaljai borokat borostyán köteg hirdette. A borivók tehát nagyszerűen tájékozódtak abban az időben a belvárosi kocsmák között. Az ivóban pedig akkor is lágereket énekeltek a mulató fiatalemberek. Megszólaltak szürkületkor a templomok harangjai. És a sörharangok hangjára mindenkinek távoznia kellett a nappal nyitva tartó sörözőkből, mert ez volt a kocsmárosok közötti megállapodás. Éjjel csak a borkimérő helyek voltak nyitva.
Harangoznak a templomba, muzsikálnak a kocsmába vacsának. Egyedülnek, muzsikálnak, míg a lúzák a bakának vacsának. Nem mondja fogánynak, nincsen a bakának vacsának. Egyedülnek, muzsikálnak, míg a húzák kocsmában a bakának.
Mi mindent lehetett ezekben az ódon vendéglőkben kapni, ha valaki megbarátkozott az öreg pincérrel? Abban az időben még nem volt ugyanis főúr, és a kasszánál maga a tulajdonosné asszonyság ült naphosszat. Lehetett például valódi kassai sódart kapni, amelyhez az édesen csípős tormát forgácsalakban szervírozták. Aztán orsovai kaviárt, amelyet a tulajdonos maga nyitott fel előttünk, és műveletét a csapos legény sörös hordója mellől szakértő szemmel figyelte. Aztán lehetett rendelni eredeti Schwehater Lagerbiert, vagy karcsú 7 decis butéliákat, amelyeknek kupakjában a magyar állampecsétje volt tüzes vassal billogozva. A vörösborokra zöld pecsét viaszkott, a pecsenyeborokra pedig piros pecsétet nyomtak, hogy ne kelljen sokáig válogatni a fogyasztóknak. A vendég ezekből az üvegekből áhítattal öntötte a drága nedűt, és gyönyörrel tartotta a világosság felé poharát. lassan szürcsölve itta, mint az orvosságot, és úgy osztotta be, hogy a makaronival körített, zsíros sült után még maradjon valami a 7 deciből a körtös kalácshoz is, mert különben gyomorégést kaphatott könnyen az ember. Evés közben csak tiszta bort szabadott inni. A parádit, szolyvait, vagy bigszádi savanyú vizet legcélszerűbb volt ebéd utánra hagyni. A kis sportivásra, amikor sportcigarettát, hölgyet, vagy szultánt, a szivarozók vergóniát, vagy trabukkot szívtak, ha már kifogyott az erittannika. Pedig milyen csodálatos kunsztokat lehetett csinálni ezekkel a britanniákkal. Végig tudták szívni anélkül, hogy hamujuk leesett volna, mert abban az időben ilyenekkel szórakoztak a férfiak.
Ez is tisztes kávéházba üldögélek, elmélázva, csöndesen. Cigány hozza egy sarokba, egy másikba andalogva, könnyedem. Panaszkodnám, de nincs kinek, bánatomat nem érti meg senki sem. Hely, te gyere, cigány, gyere nékem, elmondok egy új emlék.
A húslevest konzuminak hívták. Porceláncsészében tálalták, és a levesben, az aranyló tésztán kívül egy kis csirkezúza is volt mindig. Vacsora közben észrevétlenül megjelent a vendéglőkben a kucséber leterített szíjas kosarával, és ha borgőzös állapotban vagy hölgytársaságában voltunk, illet megreszkírozni egy számot, amiért aztán, ha nyert, szívünk hölgye boldog mosolyal hagyta Schreiberliét megcsiklandozni, sőt arra is vállalkozott, hogy kikocsikázom velünk Gumirádlin a Stefániára, és a kocsi puha bőrülésén lehuny szemmel hajtotta hevesen dobogó szívünkre diadalittas, büszkeségtől ragyogó arcocskáját. Mert abban az időben az angol királynő, a Hungária és a vadászkürtszállók lakói, akik vidékről ruccantak fel pár napra Pestre, ezzel is beérték. Egy földet cseprő szoknyáról kivillanó boka többet sejtetett, mint a mai félmeztelen divatnak minden raffinériája. és az ilyen hajnali sétakocsikázások után, amikor a hölgyek visszatértek az Ódon belvárosi szobákba, és a Vénuszkonytnak nevezett divatfrizurájukat, amelyet egy száltű tartott össze, mivel a haj átkötéséhez minden alkalomkor egy hajszál is kellett, lebontották a homályos tükörbe bámulva, dugóhúzóvá fondorított frufruikat nézték. Eszükbe jutott egy-egy elfelejtett kis dal, amelyet önfeledten dúdoltak, miközben ott érezték fülcimpájuk mögött még mindig a férfi forró lehelletét, amely úgy égette vergődő szívüket, mint a parázs. Talán nem is tudták, hogy ez a szerelem, talán nem is tudták, hogy ez a fiatalság, hogy ez a tavasz. És a flört tovább folytatódott a legközelebb a Gizella térig Zserbóban, vagy a Flórisban, ezekben a délelőtti csöndes, előkelő cukrászdákban, amíg a pletyka ki nem kezdte az ismerettséget. Mert a belváros nyugalmát minden időben névtelen levelek és pletyka áradatok lavinája zavarta meg. Meleg ágya ennek mindig a korzó volt. A múlt század elején például szinte pánikszerű hangulatot keltettek az egész belvárosban a titokzatos Mária levelek. Az újságok is sokat írtak erről, talán nem lesz érdektelen, ha felelevenítjük ezt a történetet. A ferenciek terén abban az időben egy Mária szobor állott a templom előtt, kis kúttal. A galambok már akkor is ott röpködtek a járókelők között, éppen úgy, mint Velencében. Talán éppen ezek a kismadarak adták azt az ötletet, amely felkavarta egész Pest nyugalmát. A középkorban, Velencében, a tizek tanácsa idején a híres Bocca di Leoniba, a templom mellett álló márvány oroszlány szájába dobták azokat a leveleket, amelyekben feljelentették az embereket a tanács előtt. Pesten 1928-ban a Ferenciek terén álló Mária szobor újjára szúrtak ilyen feljelentő leveleket, amelyekben rágalmak özöne volt különböző polgárok ellen. Hiába kutatták a tettest, jó ideig nem tudtak a nyomára bukkanni. Végül Boráros János polgármester vette kezébe az ügyet, és csak hamar fel is vette a rejtélyt. Az aljas leveleket egy K.U.N.K. fő hadnagy firkálta. Az Empír Pest legfájóbb emléke az 1900-ban lebontott régi városháza, amely a belvárosi templom mögött állott, és Kassellik Ferenc építette. 11 szobra közül 7 sajnos elkallódott. 4 darab a mai városháza udvarán áll. És eltűnt a városházával szemben a haltéren álló kis kút is, amelyet 1847-ben építettek, és azon mód német felírással látták el. Jókai Mór a német szöveg miatt roppant megharagudott, és az életképekben a következőket írta erről a kútról.
A halpiacon kutat emeltek, és németül írták rá a nevét. A hatóságok nagyon helyesen tették ezt, mert magyar ember ettől függetlenül különben is rögtön ráismerne arra, hogy ez kút.
A gúnyos megjegyzésnek nagy hatása volt, mert néhány nap múlva kicserélték a feliratot. Mikor Budát és Pestet egyesítették, a pesti városházán kiadták a parancsot, hogy ezentúl minden beadványban Budapestet és nem Budát, Óbudát vagy Pestet kell írni. Ezt szem előtt tartva, 1872-ben, 2 nappal az egyesítés után, az óbudaiak a következő beadványt küldték el a polgármesternek.
Budapest közönsége küldi Budapesten, Budapest közönségének Budapesten.
A beadványban, ugyanis a rendelet értelmében nem tüntették fel, hogy melyik kerületből küldik. Az aktát így visszaküldték, ám a budaiak sem vállalták annak átvételét, és újra visszajött a következő szöveggel.
Vissza Budapest közönségének, Budapest közönségétől, Óbudán.
Szegény akta közel fél évig hányódott céltalanul a paragrafusok között, és még akkor sem intézték el. Csak az egyetemi templomban harangoznak délidőn, még ugyanúgy, mint régen. A belváros 70 évvel ezelőtt egészen más volt, mint ma. Ha végig sétálunk rajta, meglepetve látjuk, hogy mennyi minden megváltozott benne. Az országúton, a mai múzeum körúton és a Hatvani utcában, a mai Kossuth-Lajos utcában, amely sokkal keskenyebb volt, mint jelenleg, vásáros kocsik állottak. A lovasút csak 1860-tól kezdett közlekedni. A Városház utcát Gránátos utcának, a Petőfi utcát Úri utcának hívták, még a volt tiszti kaszinó épülete helyén a Sebestyéntér állott. Itt volt a híres Csiga vendéglő, és itt próbálták ki 1870-ben Pest első aszfaltburkolatát. A belvárosi templom előtt állt a templomtér, közepén a Szent Háromság szoborral. Előtte mondotta el 1867. június 8-án esküjét Ferenc József. Az első villamosvonal a Nyugati pályaudvar és a Király utca között járt 1887-től. Már bő 20 éve járt a villamos Pesten, amikor 1910-ban ez a kuplé született egy múzeum körútig tartó utazásról.
Ma reggel a Baross téren villamosra ürültem, a vasúttól a múzeum körútig készültem. Az óra a tolttemplomban 8-at ütött éppen. Na gondoltam, 8:30-re odaérünk szépen. Szépen értünk oda. Alig mentünk 30 métert, a kocsink megállott. Bócska volt a hátsó kerék, és most szél mállott. Míg lakatos kerítettek, persze várni kellett. Időközben 45-et, kuk-kuk-kuk eltellett. Megint mentünk 30 métert, megint elakadtunk, mert az áramszedő hajó eltörött alattunk. Amíg a végállomásról egy új hajót hoztak, addigra a toronyórák 10-et harangoztak. Megint megyünk 30 métert, megint meg kell állni. Egy rossz jeggel fölszállt utas nem akar leszállni. Rendőrt hívnak, de hát amíg egy rendőrt találtak, az órámon a mutatók 11-en álltak. Kocsi vezető, Kelaus, csak ember elvégre, még is van néha-néha valami szüksége. Egy kis szürke házikónál leszállt mind a kettő, és mire előkerültek, elmúlt 12. Bekerle kávéháztól a Volt Népszínházig. Bajok nélkül eldöcögtünk, nem tartott sokáig. Ott voltunk a kis rókusnál pontosan háromra. De már akkor nagyon korgott a kalauz gyomra. Ebédelni mentek közben, többen megőszültek. Hajadonok férihez mentek, és az anyák szültek. Mikor megjött, elütötte az ötöt fölöttünk. Elindultunk egyet, mi is nyomban elütöttünk. Hogy én villamosra szálljak, Jelinek ne várja, hiszen az csak felültetik, aki felül rája. Ha van egy kis sürgős utam, majd gyalog megjárom, mert ha villamosra ülök, biztosan megjárom.
Képzeletbeli utazásunkat folytathatnánk még, de ehelyett befejezzük a pestiek örök igazságával. Ejhaj, de jól éltünk itten Pesten. Baumann Károly és a Fővárosi Orfeum zenekara játszik az 1910-es év távolából.
Mert itt minden olyan metél. Itt képlőt pompáznak, és minket pumpáznak, az úristen pénzekerén. Itt vannak a zsúrok, holtály és mészúrok, a jégre mehet majd a fagy. Az örömtől kírhatsz, egy kummelit kírhatsz fel magadnak, hogy Pesti vagy. Ejvaj, de jól élünk itten Pesten, finom jó dolgunk van itt pár itten. Nincsen sok pénzünk, de úrimon élünk pár itten, mi itten Pesten. A nőm dekoltánkból állva boldogod koncertbe mehet. Én smótingba bújok és túlok és túlok, mert várom a szabadi jeget. Nem jön a szabadi jegy, a gálámat kimet, hol is az a vén gramofon. A szögés drápog és szögés hápog, ezt kérem a koncertezon. Ejjaj, de jól érünk itten Pesten, finom jó dolgunk van itt pár itten. Minden sok pénzünk, de úri mód érünk, hál' Isten, mi itten Pesten. A nőm lelkét úrja, mert a maletta zsúrja, egy pár habizbos pénzt kiad. Mert nincs elég végül, hát tölkön kell férnünk egy pár rongyos vendég miatt. Ők isznak, meg esznek, barcsebre tesznek, a nőmmel kikezdett pár úr. És másnap leszólnak, szemét pisztolnak, a zsúr a fokról van itt zsúr. Ejjaj, de jól érünk itten Pesten, finom jó dolgunk van itt hál' Isten. Minden sok pénzünk, de úri mód érünk hál' Isten, mi itten Pesten. Kell mennénk színházba, de táholja drága, és szárdékre nem mehetünk. Mert nincs hogy a páhol, az asszony elpáhol, és végül moziba megyünk. Két képeket tűzok, és folynak a bűzok, hogy pizzával vágni lehet. Mozizat rogyás, és modog, és másik, ez a színházi élvezet. Ejhaj, de jól érünk itten Pesten, finom jó dolgunk van itt, hál' Isten. Minden sok pénzük, de urinód élünk, hál' Isten, mi itten Pesten.
Elhangzott a Belvárosi zenélőóra. Közreműködött Bíró Judit, Léman Mátyás, Szél Márk és Kati Gábor. Az 1947. március 2-ai műsort ismételtük meg.